Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál, Seres Gerda. Mai műsorunkban Tiffán Edét hallhatják, abból az alkalomból, hogy a Villányi Borász kapta a Magyar Borakadémia által idén először odaítélt életműdíjat. Tartsanak velünk!
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A Magyar Borakadémia életműdíjat alapított. A díjat az akadémia évente egyszer ítéli oda az arra érdemes személynek, az erkölcsi elismerésről az erre létrehozott bizottság dönt. Az első díjazott Tiffán Ede Villányi borász, akivel Kovács András István beszélgetett.
Hát én egy olyan családba születtem, amelyik a kilencedik generációban szőlővel és borral korábban is, én pedig ugye hát édesapám is, meg én is kizárólag szőlővel és borral foglalkozunk, és ez tényleg nem a diploma megszerzésével indult, hanem már ugye 7.-8. osztályos általános iskolás koromban, mivel édesapám az állami gazdaságban ennek a Villányi szőlőhegynek az üzemvezetője volt, voltak olyan munkák, amiket ugye 13-14 évesen is el lehetett végezni, zöld munkákat, könnyű munkákat. Aztán a középiskolás korban a szünet az azzal telt el, hogy akkor már esetleg nehezebb munkát is, a lóvezetéstől kezdve a sarágjás porozónak a szipeléséig egy kis pénzt kapartunk össze abban a nagy szegénységbe a továbbtanuláshoz.
Ez az 50-es évek gyakorlatilag, akkor magángazdaságok egyáltalán nem voltak, csak egy kis háztáji bora lehetett valakinek, ha egyáltalán.
Hát ugye ezekben az időkben az egyéni gazdálkodás, a családi gazdálkodás, az a háztáji gazdálkodás az bizonyos mértékig megengedett volt, ugyan be volt korlátozva, családonként körülbelül fél hektár szőlő lehetett. Ezzel a lehetőséggel éltünk is, ugye itt a pincesorok azok magánkézbe voltak, nekem is volt, amikor végeztem 1965-be, akkor az első dolog az volt, hogy 67-be vettem egy 6-800 négyszögöles szőlőterületet, és vettem egy öreg pincét a villánykövesdi pincesoron. És 67-től kezdve én magángazdaságot is vittem, ahol saját magam végeztem el a munkákat, kezdve a veszéstől a növényvédelemig. Nem voltak olyan tartalékaink, hogy azt napszámosokkal végezzük el, mit csináltuk természetesen.
És akkor azt el lehetett adni, vagy valamilyen módon egyénileg értékesíteni, vagy azt is be kellett adni a közösbe, úgymond?
Itt Villányban jelen volt a boripar, tehát a borforgalmi vállalat, amelyiknek az volt a feladata, hogy felvásárolja itt a magántermelőktől a bort, mert borfelvásárlás volt, szőlőfeldolgozás nem volt, és monopól helyzetben volt, így a magántermelők, magángazdák kiszolgáltatottak voltak, és ennek a kiszolgáltatottságnak a kivédésére aztán a Villányi gazdák alakítottak egy szakcsoportot. Ez a szakcsoport, ez hát a tagjainktól való felvásárlást jelentette, én is tagja voltam ennek a szakcsoportnak, sőt, hát a vezetőségi tagja is voltam. Ez a szakcsoport volt az, amelyik fölvásárolta a magángazdáktól, és hát egy szövetkezeti vállalattal, a Voszkal a legkiválóbb borokat kiválogattuk, és azok magánnéven talán emlékeznek rá, hogy megjelent a piacon egy olyan Villányi oportó, ahol egy ferde szallaggal rá volt írva a palackra, hogy melyik gazdának a termése az. Így én is belekerültem ebbe a körbe, tehát mikor is a 70-es évekbe körülbelül megjelent az üzletek polcain a Villányi oportó, ahol Tiffán Ede termése rá felirat volt rajta.
Ezek mekkora mennyiségek voltak?
Hát ezek kis mennyiségek voltak, ugye egy 30-40-50 hektoliteres gazdánkénti mennyiségre lehet-e számolni, és hát ezzel párhuzamosan 4-5-6 ezer palack boron szerepelt rajta az én nevem.
Ez a 70-es évektől egészen 1990-ig működött, vagy azért voltak hullámvölgyek?
Ez gyakorlatilag majdnem a rendszerváltásig, vagy a rendszerváltásig működött hosszú időn keresztül.
Térjünk még egy kicsit vissza a tanulásra. Az teljesen egyértelmű volt a fiatal Tifán Ede számára, hogy szőlészeti, borászati vonalon megy tovább, vagy azért lehetett volna másfelé is orientálódni, de az egyéni döntés ez volt.
Messze nem. Már általános iskolás koromban megfogalmazódott bennem, hogy én orvos leszek. Hála Istennek nem az lettem. De hát ennek jegyében aztán, amikor gimnáziumba kerültem, az orosz mellett a második nyelv az, amit tanultam, az nálam a latin volt, mondván, hogy aki orvosnak tanul, annak kell latinul tudni, persze ez nem volt igaz, ez egy tévhit volt. Ugyanígy a kertészmérnöki tanulmányaim során is, mivel ott is a latin szerepelt, használtam a latin szavakat, de hát ehhez nem kellett megtanulni latinul, mert csak ismerősen csengett az, hogy campestris az mezei, silvestris az erdei, meg egy eset, a genitivus, a birtokos eset szerepelt az elnevezésekbe. Na de hát a pályaválasztás ilyen módon, körülbelül másodikos gimnazista voltam, amikor édesapámnál előjött egy betegség, amit ő hadifogolyként Szibériába szedett össze, és akkor úgy tűnt, hogy lerokkantják, és hát nehezen fogják tudni az én tanulmányaimat finanszírozni. És akkor jött az ő munkahelyének az ajánlata, egy társadalmi ösztöndíj a Villány Siklósi Állami Gazdaságtól a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára. Én akkor nem csináltam belőle problémát, jelentkeztem, felvettek, ugye ez a világ, a szőlőbor, ez nekem nem volt idegen, hiszen én szőlőben és pincében nőttem fel édesapám mellett, mint ahogy az én fiam is én mellettem szőlőben és pincében nőtt fel, illetve azokkal a munkákkal, és megbarátkoztam, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy ma már örülök, hogy ezt a pályát választottam.
Kicsit visszatérve az egyetemi évekre, és ami utána jött, milyen volt az oktatás akkoriban?
Rendkívüli tanáraink voltak. Szülő vonatkozásban, hogy egy nevet említsek, Csepregi Pál. Fantasztikus tudással rendelkezett, de volt ott néhány szürke eminenciás is, akik a gyakorlatot oktatták nekünk. Borászat vonatkozásában olyan emberek, mint például Eperjesi Imre professzor. Fantasztikus. Tehát egy szakmát azért úgy kell elképzelni, hogy kell egy elméleti tudás is. Nem csak azt kell tudni, hogy mit csináljon az ember, hanem azt is, hogy miért, és hogy mi is játszódik le ott a szőlőben és a borban, akkor, amikor így, vagy úgy, vagy amúgy beavatkozunk. Természetes, hogy a képzésre rányomta a bélyegét a nagyüzemi termesztés. Na de hát akkor, amikor ennek a szakmának az elméleti alapjait tanultuk, azok a tézisek, azok a magántermelésre is álltak. Aztán akkor, amikor onnan kikerültem, és a Villányi Állami Gazdaságba kerültem, akkor egy olyan helyre kerültem, ahol ez a gazdaság, ez nem volt kedvezményezettje az akkori politikai vezetésnek. Kedvezményezettjei más vidékeknek a gazdaságai voltak, akik megkapták a szovjet piacot, a kelet-európai piacot, ahol a tömegborok, az úgynevezett erősített csemegeborok kerültek forgalomba. Villány azon a szinten mindig is a minőségről szólt. Tehát a Villányi Állami Gazdaságban olyan borok születtek, valahogy, szóval olyan vezetők voltak itt kezdettől fogva, akikben megvolt az az igény, hogy minőséget termeljenek, nagyüzemi körülmények között. Természetesen a nagyüzembe semmi esetre se lehetett megcsinálni azt, amit egy kis gazdaságban, egy családi gazdaságban. Hiszen egy családi gazdaságban, hogyha úgy alakult az időjárás, akkor megrázta magát a gazda, és egy nap alatt leszületelt. Egy 1200 hektáros szőlőterülettel rendelkező állami gazdaságban, ahol mondjuk Oportóból 300-400 hektár volt, el kellett kezdeni a szüretet akkor, amikor még nem volt igazán érett a szőlő, és amikor 3 hét múlva befejeztük, akkor meg már hát romlott a szőlő, rothadt a szőlő. Tehát az adottságok azok mások voltak, de hát ebből azért a villányi állami gazdaság minőség szempontjából az ország más részeihez képest pozitívan jött ki.
Tifán Ede villányi borászt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést Tifán Edével. Tartsanak velünk a hírek után is.